hagyományok éltetői című műsorunkat hallják.
Gyerekzsivaj, egy-egy ének foszlányai, duda vagy hegedű szó. Hétről hétre ismétlődő emlékképek az Óbudai Népzeneiskoláról. Szép napot és kellemes rádiózást kívánok a következő fél órára is. Gyarmati Dóra vagyok. Hagyományok éltetői című műsorunk előző adásaiban és ma is a magyarországi népzenetanítás legrégebben működő műhelyének, az Óbudai Népzeneiskolának tanáraival hallhatnak beszélgetéseket. Bár a zeneiskola önálló intézményként tavaly előtt ünnepelte 15 esztendős jubileumát, mégis több mint 30 esztendeje annak, hogy a harmadik kerületben elindult a Magyar Népzene intézményes zeneiskolai tanítása Béres János Furolya művésznek, zenetanárnak köszönhetően. Segítette a munkát az 1972-ben elinduló és azután egyre terebélyesedő táncházmozgalom is, a tanárok pedig gyűjtési tapasztalataikat is nagyszerűen tudták kamatoztatni a tanítási munkában. 1991-től a már korábban külön elhelyezést nyert iskola önállóságot kapott. Ezzel a lépéssel Óbuda talán Európában is egyedülállóan állami népzeneiskolát hozott létre. Bár hivatalos állami intézmény, mégis ahányszor beléptem a Nagyszombat utca iskolába, sokkal szabadabb, barátságosabb légkör fogadott, mint bárhol máshol, ahol eddig tanultam. Talán ez is segít, meg persze a népzene is, a tanárok egyénisége, hogy itt nem csak tananyagot sajátít el a diák. Emberséget, gyökereinket, tartást, közösséget, és még sorolhatnám a kulcsszavakat, amelyeket megtapasztaltam az Óbudai Népzeneiskola tanáraival beszélgetve. Sorozatunk végén, de persze nem utolsó sorban, Legeza Mártonnal beszélgettem, aki a tekerőzés csinyát-binyát mutatja meg az érdeklődőknek. Hogyan találkozott először a népzenével?
A családomon belül van egy húgom, aki szintén tekerőzik, és hamarabb kezdett el tekerőzni, mint én, mert ugyan szólt a családban népzene, meg persze hallgattuk, de én például klasszikus fuvolán kezdtem zenét tanulni a zeneiskolában, és ahogy a húgom is azért kezdett olyan szintre jutni, hogy már nem kellett több szoba mélyen elzárkóznom a tekerő hangja elől, és ezzel párhuzamosan meg a legjobb barátom is elkezdett tekerőzni, és ahogy hallottam őket is, hogy milyen jó hangja van a hangszernek, meg úgy kezdtem megismerkedni nem csak a hangszerrel, hanem a népzenével is, úgy terelődtem szépen lassan én is efelé.
Azért ma már ritka, hogy egy családban népzene szólt.
Én azt gondolom, hogy ma már nem annyira ritka, biztosan ritka, de lehet, hogy csak én forgok ugye annyira ilyen körökben, de ahogy elnézem, akár a zeneiskolába járókat, akár a táncházban föltűnőket, azért nem ugyanazok az arcok vannak, és nem csak ugyanazok az emberek. Én úgy gondolom, hogy szépen lassan valahogy azért terjed ennek a megbecsültsége, vagy az elfogadottsága.
Mire tért hódít?
Én nagyon remélem, hogy igen, és ezt most nem csak hivatalból mondom, hanem ezek az én benyomásaim, vagy tapasztalataim.
Emlékszik arra, hogy mi fogta meg a népzenében?
Először engem a hangszer fogott meg. Úgy érzi az ember, hogy valami nagyon mélyről jövő, vagy valami ősi hangzása van a tekerőnek és minden más burdon hangszernek, egy dudának, vagy egy citerának, de hát egy furujának is. Úgyhogy én először a hangszer hangjába lettem szerelmes, és ahogy kezdtem meglátni, vagy felismerni azt, hogy ez egy élő dolog, hogy ezt az emberek jókedvből és szeretetből csinálják, és hogy mennyi mindent lehet kapni ezen keresztül, úgy kezdtem szerelmes lenni a népzenébe is.
Keveset tudunk szerintem a tekerőről. Hogyha be kéne mutatni, akkor hogyan mutatná be?
Nagyon-nagyon ősi eredetű hangszer. Azt mondják, hogy valahogy a 6-8. Század tájékán tűnt föl Európában arab közvetítéssel, és úgy terjedt el egészen Nyugat-Európától, Franciaországtól kezdve, még Magyarországon túl is keletebbre. Azt mondják, hogy régen templomi hangszernek is használták, sokszor az orgonát helyettesítette, az organistrum nevű hangszer, ami ugyanolyan mechanika vagy elv alapján működik, mint a tekerő, tulajdonképpen a tekerőnek az őse. Volt utána udvari hangszer is, és lett később a paraszt muzsikusok kedvelt hangszere. Tőlünk keletebbre, és van ahol nyugatabbra is egyfajta ilyen koldus hangszernek használták, nálunk Magyarországon ilyen vonatkozása nincsen. Tehát ez egy paraszt hangszer volt, amin paraszt muzsikusok játszottak, és szolgálták ki a saját közönségüknek, a falvaknak, a falubeli embereknek, mulatni vágyóknak az igényeit. És akkor, ha meg azt kéne leírnom, hogy hogyan is működik, egy kerék benne a vonó, tehát ez egy vonós hangszernek mondjuk, ahogy ez a kerék forog, amit én egy kurvli hajtásával forgatok meg, úgy szólaltatja meg ezeket a húrokat, és ezért van ilyen állandó megszakítás nélküli hangzása, mert ez a végtelen vonó ugye folyamatosan szólaltatja ezeket a húrokat. Mivel több húr van, ahogy máshova vannak hangolva, az egyiken játszom a dallamot, és a két kísérő húr pedig egy ilyen állandó harmóniát, vagy egy állandó hangzást biztosít, egy aláfestést tulajdonképpen.
Mitől jó egy tekerő?
Attól jó, hogyha jó hangszerkészítő készíti. Érteni kell a csínyát, bínyát, tehát ugyanúgy a tekerőkből is lehet mesterhangszer készíteni, mint hegedűkből, és lehet azért sokkal inkább amatőr vagy gyakorló hangszer csinálni. Meg kell tanulni tekerőt készíteni.
Vannak még jó tekerőkészítők?
Vannak nagyon kevesen, de vannak. Hát egyrészt nincs olyan nagy igény, ugye, hogy tömeghangszer legyen, vagy olyan nagy számba készüljenek a tekerők. De hát még nem is olyan régen, bár lassan 20 éve lesz már, hogy az utolsó falubeli paraszt mester, hangszerkészítő mester, és egyben muzsikus is, Bársony Mihály elhunyt. Ő volt az, aki törni, meg lehetett tanulni, aki tanulni vágyott hangszerkészíteni, nem csak muzsikálni. Ő hozzá még le lehetett menni, és van is egy olyan hangszerkészítőnk, hála Istennek, Szerényi Béla, aki tekerőket készít, aki meg is örökölte a mesternek, Bársony Mihálynak a műhelyét, és az ő tudását is. Ő volt még az utolsó, akin keresztül ez át tudott öröklődni, és akinek révén ma is lehet olyan tekerőköz hozzájutni, amik tulajdonképpen annak a paraszt hagyománynak a folytatói, vagy a hiteles megjelenítői.
Ön hogyan tanulta meg a tekerőzést, Csinyát, Binyát?
Az említett Szerényi Bélával megismerkedtem, akitől a szintén korábban említett barátom és húgom is tekerőzni tanult. Hát én pomázi vagyok, és a pomázi zeneiskolában tanít a Szerényi Béla, aki muzsikálni vágyik, az őtőre tanulhat. És hát egész egyszerűen beiratkoztam a zeneiskolába a tekerő szakra, és innentől folytatódott a szerelem.
Mikor dölt el az, hogy ezzel komolyabban is foglalkozni fog?
Nem is lehet talán egy pillanathoz kötni, hogy mikor dölt el. Onnantól kezdve, hogy én kapcsolatba kerültem a hangszerrel, akkor azt mondhatom, hogy minden időmet szinte ezt töltötte ki, annyira megszerettem. De a szüleimnek a sokszor nem csak örömére, hanem bánatára is, mert lassan már az iskola rovára ment az éjjel-nappal tartó gyakorlás és a hangszerrel való foglalkozás. Azt lehetne mondani, hogy az első pillanattól kezdve e felé mutatott, meg köszönhetően a mesteremnek, Szerényi Bélának, aki mindig egyengette az utamat, és szépen lassan e felé terelgetett ő is. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy az első pillanattól kezdve, vagy ha másként kéne ezt leírni, akkor mondjuk 3-4 év után, mikor már azért eljutottam egy komolyabb szintre a tekerőzésen, egyre többször hívtak fellépni is, muzsikálni is, meg aztán meghívtak tanítani az Óbudai Népzenei Iskolába, az megint egy olyan pont volt, amikor tudtam, hogy nincs visszaút, hogy te lehet így mondani.
De az érettségi után egy kicsit más felé is indult.
Nem zenei szakra felvételiztem először, hanem magyar történelem szakos hallgató lettem Pilis Csabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és ez még most is tart, tehát még most is hallgatok, és most sem csak a zene a mindenem, tehát az életemnek az egyik fele az egy hamarosan elinduló tanári pálya, hogyha lehet így mondani, vagy nem csak zenei tanári pálya, hanem a magyar irodalommal és a történelemmel való foglalkozás, és hát emellett kerültem aztán a zenei pályán is, a zenei iskolába, a nyíregyházi főiskolára, énekzene, népzene szakra. Ami szintén tart még, reméljük már nem olyan sokáig, lassan a végére ér mindkettő iskola.
Az itt tanító tanárokkal szoktam beszélgetni gyűjtésekről, táncházmozgalomról is. Ön egy kicsit fiatal ehhez.
Azért a gyűjtésekhez nem vagyok fiatal, és a táncházmozgalomhoz sem vagyok fiatal, mert hát mindkettő tart még, mondjuk úgy, hogy egy későbbi periódusába kapcsolódtam be mindenbe. A gyűjtésekkel kezdeném akkor. Említettem itt Bársony Mihálynak a nevét, hogy ő már lassan 20 éve meghalt, és az összes többi olyan tekerős mester, alföldi mester, mert hogy ez egy alföldi hangszer a tekerő, erről még nem volt szó. Vagyis, hogy az Alföldön maradt fenn legtovább, inkább úgy mondanám. Ők a 90-es évek közepén vége felé mindannyian elhunytak, és én így már nem kerülhettem velük kapcsolatba, mert akkor kezdtem el zenét tanulni. Úgyhogy sajnos én pont az a generáció vagyok, aki már a régi nagymestereket nem ismerheti. Hát ismerhetem azokat, akik ezektől a mesterektől tanultak, ugye tőlük tanultam én is tekerőzni. De hát hála Istennek az Alföldön még rengeteg olyan ember van, aki ismeri a saját zenéjét, és tud énekeket, tud táncolni, tud citerázni. Ő hozzájuk járunk is le. Kiemelném azt, hogy minden év szeptemberének a végén van egy kukoricafosztás Tiszaalpáron. Tiszaalpár, ha lehet így mondani, az egyik tekerős fellegvár volt, mert hogy ott élt Bársony Mihály is. És ott működik egy a hagyományait nagyon tisztelő népdalkör, és a Bársony Mihály hagyományait éltető népdalkör, akikkel együttműködésben szervezzük meg mindig ezt a kukoricafosztást. Mert hogy tudni kell, hogy a kukoricafosztás volt mindig az egyik olyan alkalom, ahol mindig tekerőst hívtak muzsikálni, mondjuk úgy 60 évvel ezelőtt, tehát a világháború környékén, amíg még a hagyományok is élőbbek voltak. Aztán ez ugye elmúlt, az előző rendszerben ez nem működött, és félig-meddig egy ilyen mesterséges lökés kellett tehát ugye, hogy újra az legyen, hogy a kukoricafosztást a tekerők muzsikálják végig, meg hát utána ugye a fosztóbált, amikor már nem csak munka van, hanem tánc és mulatság is. Úgyhogy hála Istennek gyűjtésekre van még lehetőségünk nekünk is.
Hogyan zajlik ez a kukoricafosztás?
Először történik ugye maga a munka, mikor letörik a kukoricát a földeken, meg behordják egy közös udvarra, és ahogy úgy összeverődnek az emberek, meg megérkeznek a muzsikosok, meg a falubeliek, vagyis van, aki már ugye megérkezik korábban készülvén a bárra, disznót vágnak mindig az öregek nekünk, nagyon kedvesek, tehát már egész nap megy ott a munka és a készülődés, és ahogy elkezdődik maga a fosztás, akkor a tekerősök vagy a fosztandó halomnak a tetején, a kukoricahalom tetején, és a zeneszó mellett, meg énekszó mellett ugye könnyebben is megy a munka, és ahogy ezzel végzünk, akkor kezdődik maga a mulatság, aztán tartam eddig tart éjszakáig, hajnalig.
Akkor táncház?
Na és a táncház mozgalom. Abban meg ugye ugyancsak úgy csöppentem bele, hogy ahogy már nem csak zeneiskolai keretek között tudtam muzsikálni, és az idősebb tekerősök, akár a Szerényi Béla, vagy akár a Havasréti Pállal is még említhetnék többeket, ahogy én beültem ő mögé is muzsikálni egy-egy táncházban, vagy egy-egy táncrend alatt, és sikerült szép fokozatosan eltanulni annak a módját, hogy milyen is az, hogyha az ember nem csak magának muzsikál, hanem tánc alá is, és látja, hogy ez a zene ez igazából csak a tánccal él együtt, és azzal együtt működik. Úgyhogy egyre több és több táncházba kerültem el, aztán egyre több és több táncházba hívtak engem is, és hát megvannak ennek a úgymond fórumai ugye ma is, tehát hála Istennek a táncház egy élő dolog. Kicsit paradox módon ugye Budapesten a leginkább élő dolog a táncház, de vannak olyan táncházak, hála Istennek, ahol nem csak vonultenészek, nem csak furiások, hanem tekerősök ugyanúgy muzsikálnak, és hála Istennek olyan táncosok is vannak, akik tudnak és szeretnek tekerőzenére táncolni.
Aki nem szokott táncházba járni, az miért menjen Budapesten, városban? Nem annyira természetes közeg a népzene. Miért lenne fontos, hogy megismerjék a fiatalok?
Pont azért, hogy megismerkedjenek egy természetes közeggel. Én azt látom, nem csak a magam korábbi életében, hanem szinte minden ismerősömnek az életében, hogy azért a városi ember nagyon vágyik arra, hogy valami fajta természetes vagy felszabadultabb életet élhessen, vagy ilyen alkalmakon részt vehessen. Egy táncház, ahol ugye élőzenére és hát népzenére mulatnak az emberek, azért aki egyszer megtapasztalja ezt, hogy milyen is ebbe teljesen szabadon és felszabadultan részt venni, azt hiszem, hogy nem tud ettől elszakadni. Mert hát valahol csak a génjeinkben van írva, vagy valahol a tudatalattinkban, hogy ez a zene a miénk. És ha egyszer ezt megérzi valaki, hogy tényleg csak ez az övé, igazából a zenéből, és ez senki másé, akkor az, ahogy a Bartazi Ágoston egyik öreg tekerős mester mondja, akkor az valahogy genetikailag bekattan, és onnantól kezdve tényleg nincs visszaút, azt hiszem.
Hogyan került az Óbudai Népzenei Iskolába?
Korábban már én előttem kiváló tanárok tanítottak itt, Havastéti Pál, Romháti Krisztián vagy Nagy Balázst említhetném. De hát, hogy más munkáik miatt, egyikük például hangszerkészítő vagy zenepedagógusok, meg hát gyakorló népzenészek, hogy nem tudták tovább vállalni, úgy kerestek meg engem is a zeneiskolából, és hála Istennek nekem még nincsenek olyan egyéb elfoglaltságaim, ami miatt ne tudnám vállalni, úgyhogy szeretném is még nagyon sokáig tovább csinálni.
Hogyan tanítanak itt az iskolában? Azt veszem észre, hogy bár ez egy iskola, de mégis egy kicsit szabadabb a légkör, mint hogyha más lenne a tanítási módszer is.
Igen, hála Istennek szabadabb a légkör és más a tanítási módszer, mert a népzenét nem is lehet azokkal a módszerekkel tanítani, mint ahogy már zeneiskolában tanulnak klasszikus vagy komoly zenét. Ebből a módszerből következik azt hiszem, hogy a légkörnek is a szabadabb volt. Végül is mi itt egy olyan zenét szeretnénk megtanítani, még nem csak megtanítani, hanem átadni a gyerekeknek, hogy ők is megélhessék ezt, ami alapvetően egy nagyon-nagyon szabad dolog. Tehát megvan ennek valamennyire a kötöttsége, vagy a rendje, de aki ezzel megismerkedik, az azért egy nagyon nagy szabadságot élhet át ebben a muzsikálásban is. Tehát éppen ezért például nem kottából tanítunk, hanem hallás után. Ugye, hogyha azt akarjuk, hogy úgy tanuljunk meg mi zenélni, vagy úgy tanuljanak meg a gyerekek zenélni, ahogy annó zenéltek azok a régi öregek, akiket mi is a mesterünknek tartunk, akkor nekünk is úgy kell tanulni, ahogy ők tanultak. Ugye régen a falubeli környezetben is azért ez teljesen hallás után ment, és éppen ezért, hogyha a kottából tanulnánk, akkor azért ez elvenne ebből valami olyan szépséget, amit a kottában nem is lehet lejegyezni. Szinte közhely a népzenészek körében, hogy le lehet írni bármit a kottába, de ha az alapján, a kotta alapján játszanánk vissza, akkor abból azért nagyon-nagyon sok minden hiányzik. Hát a legnagyobb népzenekutatók sem tudták úgy leírni a népzenét, vagy annyira tökéletesen leírni, hogy pontosan visszaadja azt a hangzást, ahogy annak meg kell szólalnia.
Gondolom kiveszne a rögtönzés is belőle.
Egyrészt kiveszne belőle a rögtönzés, ami tényleg az egyik legfontosabb vonása. Rögtönzés nélkül természetesen nincsen népzene. De hát ezekről a rögtönzésekről is azt kell tudni, hogy úgymond egy komoly rendszer vagy szabály szerint működtek. Hát minden tájegységnek meg voltak a maga stílusjegyei, amik természetesen egy adott adatközlőben, énekesben vagy muzsikusban valahogy másként vagy egyénileg jelentkeztek, vagy az egyéni szabadság jegyében szólaltak ezek meg, de mégis felfedezhető valahogy ennek a mélyén az, ami csak annak a területnek a játékmódjára jellemző. Például még a Dél-Alföldön belül is, mert hogy mi dél-alföldi zenét muzsikálunk itt a tekerőn, el lehet különíteni, hogy teljesen más egy csongrádi vagy egy szentesi játékstílus, és Szentesen belül is hiába van tucatnyi más tekerős, akinek mi megtanulhatjuk a stílusát, különbözőképpen játszanak, de mégis elmondhatjuk róluk, hogy ezek olyan szentesi ízzel játszanak, és nem úgy, ahogy mondjuk a csongrádiak, vagy az újfalusiak, vagy a vásárhelyiek, és a többi sor alatt nem.
hogyha bekopognék, hogy hallottam valahol a tekerőt, megtetszett, szeretnék tekerőzni, tanulni, akkor hogyan kezdeni a tanítást?
Leülnénk beszélgetni, hogy miért is tetszett meg a tekerő, meg csak elkezdenénk ismerkedni a hangszerrel. Ezek az első alkalmak mindig azért nagyon a puhatolózás vagy a helyzet felmérés jegyébe telnek el. Attól is függ, hogy mennyire nyitott az a valaki a hangszerre vagy a népzenére, mennyire ismeri a népzenét. És hát először egyszerűbb dallamokat szoktunk tanulni, és látva azt, hogy utána meddig tart a lelkesedés, vagy meddig tart a tűrőképesség, hogyha lehet így mondani, vagy mit bír el még az a tanítvány, úgy szoktunk előrébb és előrébb lépni. Szóval a tekerőből is vannak természetesen tantervek és tanmenetek, ami szerint tanítani kell. Hát a legfontosabb az mégiscsak a tanítványnak a kedve, tehetsége, kitartása. Ha valamire, akkor a népzenére elmondható, de hát az egész zenetanításnak erről kéne szólni, hogy ez nem erőszak, és ugye nem muszáj. Ha valaki zeneiskolába jön, akkor az a saját kedvéből jön, úgyhogy akkor annak a saját kedve szerint is kell tanulni. Úgyhogy lehet kényelmesen is játszani, meg hát lehet persze megfeszítetten előre haladni, de mindig az a lényeg, hogy csak a gyerek jól érezze magát, és hogy a zene iránti szeretet nem újjon el.
Kik jönnek egyébként tekerőn tanulni?
Vagy az jön, aki teljesen a saját akaratából, hogy hallotta már valahol. Volt olyan 7 éves kisgyerek, aki már 4 éves kora óta tudta, hogy ő tekerőzni fog, mert akkor hallotta először, és utána várt, hogy iskoláskorig eljusson, és rögtön itt volt a zeneiskolába. Vagy hát jönnek 20 évesek is már, vagy 28-30 éves emberek, akiknek ilyenkor kattan be genetikailag, hogyha lehet mondani. És hát jönnek azok, akik nem tudják, hogy mind szeretnének zenélni, és mondjuk az anyuka, apuka azt mondja, hogy akkor legyen tekerő.
Zenélés, tanítás, irodalom, történelem. Már sok mindenről beszéltünk, ami érdekli. Van ezek közül kedvenc, ami kiemelt?
Nem, nincsen, szerencsére nincsen. Azért nagyon örülök neki, hogy nem csak a zenében, vagy nem csak az irodalommal, történelemmel foglalkozok, mert csak ad egy olyan szélesebb látókört, vagy egy olyan bázist, amit mindegyik részterületen föl lehet használni, azt, amit az ember máshonnan csipegetett össze magával. Szóval a zenetanításban is azért nagyon jó, akár a néprajzi háttér miatt a történelmi ismeretek, meg hát végül is ez irodalom, ez az élő irodalom, ugye, a népzene, meg hát a népdalok talán segít egységben látni az életet, hogyha ezeket sikerül valahol összekapcsolni.
És a jövőben akkor mindegyikkel szeretne foglalkozni?
Hát ez csak a jóisten tudja, hogy mivel fogok foglalkozni, de hát szeretnék mindegyikkel foglalkozni. Úgyhogy tanítok zeneiskolában, remélem fogok is, és remélem, hogy aktív, gyakorló muzsikus is maradok, de hát ki szeretném próbálni azt is, hogy milyen nem csak zenét tanítani, hanem középiskolásoknak magyar és történelmet.
Hagyományok éltetői című műsorunk mai adásában Legeza Mártonnal, az Óbudai Népzenei Iskola tanárával beszélgettünk. Technikai munkatársunk Fülöp Csaba és a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is köszönöm figyelmüket, Gyarmati Dórát hallották.